Ez a Business Club. Egy műsor üzleti döntésekről és azokról, akik a döntéseket hozzák.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Nagy Iván Zsolt vagyok, ez pedig a Business Club, a Klubrádió gazdasági portréműsora. Beszélgetés vendégemmel pénzről, üzletről, de elsősorban az üzletemberről, aki mindezekhez kapcsolódik. A mai vendégem pályafutása egyfelől sok évtizedre nyúlik vissza, másrészt kivételesen fordulatos, színes és egészen különleges kalandokkal teli, úgyhogy ez önmagában is témát kínál a beszélgetésre, és akkor még nem említettük azt, hogy milyen területen mozog, milyen területen ügyködik, úgyhogy szerintem ez egy nagyon kellemes, és remélem nagyon érdekes egy órát ígér. Szóval a mai vendégem dr. Rudas László, a magyar magánegészségügyi és családi vállalkozói szektor egyik meghatározó alakja. Köszönöm, hogy itt van. Én amikor elkezdtem készülni erre az interjúra, több furcsa érzés is átment rajtam. Az egyik az, hogy ön egy de nem típus. Tehát magánklinikája van, de nem orvos. Irodaházai vannak, de tulajdonképpen nem ingatlan fejlesztő. Szállodai vannak Ausztriában és érdekeltségei szállodákban Magyarországon, de nem idegenforgalmi szakember. Ehhez képest geológus, ehhez képest nehézipari egyetemet végzett Miskolcon, közgázt a közgázon, és 92-ben, ha jól tudom, doktorált is közgazdaságtudományból a Corvinus Egyetemen, akkor talán már Corvinus volt, ugye?
89-ben, és akkor váltottak nevet 90-ben.
89-ben, akkor ez egy rossz szám volt, ami holmalom megjelent.
Pontatlan volt, azért tudom pontosan, mert a Sárközi professzornál úgy doktoráltam a közgázon, hogy 4 fél éves posztgraduális képzésre mentem, gazdaságmérnöki diploma után. Mert a budapesti műszaki még egy gazdasági mérnökit is elvégeztem. És Németországban és Ausztriában adótanácsadó szerepet töltöttem be. Hát ez egy elég érdekes fekete, vagy nem teljesen fehér elfoglaltság volt. Ugyanis külszolgálatban én megtanultam a 80-as évek elején, hogy mi az a mervelstajel, mi az az áfa, miközben Magyarországon még ilyesmi nem volt. A megtakarított OTP devizaszámlámról céget alapítottam Ausztriában, mégpedig második számú engedélyt kaptam a német kormány illetékes miniszterétől, ami egy nagyon nagy dolog volt.
Az mit jelent a második szám?
Úgyhogy kettes számú engedély volt, az első nem tudom ki volt, lehet, hogy a magyar titkosszolgálat, én nem nekik dolgoztam, én magamnak. De lehet, hogy az ötletet én vittem. Szóval a lényeg az, hogy legálisan akkor tudtam Ausztriában céget csinálni, a Lapcom GmbH-t, ami mai napig is működik, amikor Magyarországon épp hogy bevezették a társasági törvényt, de még nem volt rendszerváltás. És a Sárközi profnál védtem meg a 4 fél év után a szakdolgozatomat, aminek a témája a németországi, az ausztriai és a magyarországi Kft. GmbH alapítás és a működés összehasonlítása. És hát én eléggé benne voltam akkor, mert Németországban a vállalatom csinált, az állami vállalat csinált működő céget, Ausztriában saját magam alapítottam a saját cégemet, és Magyarországon pedig már megvolt a Kft.-m, és a kettőnek a vegyes vállalatát csináltam. És a Sárközi professzor kérdezett, én válaszoltam, és mondja, hogy kedves kolléga, ez nem így van. Mondom, kedves professzor úr, ez így van. De talán megengedi, hogy én jobban tudom, én írtam a törvényt, mondja a Sárközi professzor. A professzor engedje meg, én meg alkalmazom, és ha megengedi, előveszem a pilótakofferem, mert ott volt egy 3 lekeszes vastag pilótakoffer, és kiraktam a német, az osztrák, meg a magyar cégnek a papírjait. Most 20 perc után a harmadik kérdés, professzor megkérdezi, hogy teát iszom, vagy kávét? Hát mondom, lehet akkor teát, mert akkor hozok pizzát is, rendelt pizzát, teát. 2 órán keresztül beszélgettünk, úgyhogy behívta még a munkatársait, majd közölte, hogy ha emellé a dolgozat mellé csinálok egy irodalomjegyzéket, meg valami tudományos maszlagot, akkor ezt elfogadja a doktori disszertációnak. Jaj. Úgyhogy 4 fél év alatt szereztem meg a közgázon a doktoriumot.
Világos. A másik, ami érzetem volt, ahogy ahogy az ön életútjáról olvastam, az egy kicsit déjà vu érzet, mégpedig azért, mert pár évvel ezelőtt egy kolléganőmmel mi összegyűjtöttünk egy könyvnyi anyagot Demján Sándorról. És van hirtelen az ugrott be, az a történet, az ő története, ahol itt volt, ott volt, amott volt, hol a Tácz Gorszium Takaék Szövetkezetnél, aztán a Skálánál, aztán a valamelyik banknál, nem akarok most hazudni, hogy melyik banknál volt bankvezető. Igen. Utána jöttek az ingatlan fejlesztések, hogy az önöki egy olyan generáció, amelyik nagyon-nagyon izgalmas időszakokat élt meg, és akinek volt egy csöbb gógyia tulajdonképpen, nagyon szépen fel tudta építeni a gazdasági hátterét.
Mi szenzációs időket éltünk meg, ez nem vitás, hiszen gyakorlatilag 68 gazdasági mechanizmus után már azért itt a diktatúra nem csak úgy puhult, hanem teljesen világos volt már a 70-es években mindenkinek, hogy ennek vége van. Csak az a kérdés, hogy ez mikor fog annyira elpuhulni, hogy szétporlad. A 80-es évek elején már egészen nyílt a világ, hiszen ugye korábban két lehetőség volt, vagy sportoló volt az ember, illetve sportoló, és akkor jelátott külföldre, vagy diszidált. De akkor megnyílt a harmadik lehetőség, hogy el lehetett menni külszolgálatra. És hát csak Németországban 16 ezer dolgozó volt, ez volt az exportbevétele a szocialista kormánynak akkor. És hát nekem is módon volt 81 és 83 között bányaüzemvezetőként kikerülni a Ruhrvidékre. Családostól pár hónap után vértem a feleségemet és a kislányomat, úgyhogy ez egy egész érdekes élet volt. Nagyon tanulságos volt, és hát ott tanulta meg az ember a kapitalizmus, a piacgazdaság szagát. Ugye az első élményem az volt, amikor beköltözhettünk a lakásunkba, hogy vittem a dobozokba a cuccokat, és a háznak a szemetes kukaján nem volt elegendő. Hát én a papírt összehajtottam, és átvittem a szemközti konténerbe. Hát meghallgattam a szomszédoktól, hogy az a mi szemetünk, meg a mi konténerünk, és mondtam, bocsánat, onnan én jövök, ott mi szemetünk van, és ingyen viszik el, és oda teszem, amelyik kuka éppen szabad. Szóval ezt az egész milliót meg kellett szokni, és szerintem ez volt igazán a nagy előny Demján úrnak is, meg nekem is, hogy láttuk a világot, tehát megismertünk egy más szemléletet, és hát ennek azért később nagyon komoly profitja volt az élet, megnyitotta a kapukat.
Mielőtt a műsor egyik állandó elemében, állandó elemére a villámkérdésekre rátérnék. Hadd tegyek fel még egy kérdést. Amikor egyeztettük az interjút, akkor felvetődött, hogy ezt élőadásban készítsük el hétfő este, és akkor a kollégáim azt a választ kapták, hogy ön a 100 leggazdagabb magyar gálára megy hétfőn. És persze ilyenkor nekiáll az ember is megnézi, hogy szerepel-e a 100 leggazdagabb magyar között, vagy szerepelt-e valaha. És én azt találtam, hogy ön 2011 magasságában plusz-minusz pár év, talán négyszer szerepelt ebben a kiadványban, ilyen 9,6 és 12 milliárd közötti vagyonnal. Azóta nem szerepelt soha. Miért, hogy esett ki belőle?
Ugye egyrészt hogy kerültem be?
Az is egy jó kérdés, hogy kerültem.
Fogalmam nem volt róla, hogy készül egyáltalán ilyen kiadvány, amikor az egyik volt autóversenyző társam, fölhívott, hogy gratulál. Mondom, mihez gratulálsz? Hogy te vagy az 50 akárhányadik. Mibe?
Nem emlékszem már.
És hát kiderült, hogy a Szakonyi Péter által összeállított lista, az kimondottan a cégbírósági adatok, tehát a telekkönyv, a székbírós adataiból összerakott vagyon alapján. Hát biztos, hogy nem voltam benne akkor se a top 100-ban, még most sem vagyok messze benne a top 100-ban, de a papírok ezt mutatták. Én nem titkoltam el azt, amin van, és most se titkolom el, amin van, sőt, inkább felszólok, hogy annak érdekében, hogy ez a vagyon ez működhessen, gyarapodhasson, és majd generációváltás után tovább mehessen, hogy ezért olyan törvénykezés legyen, ami ezt elősegíti. Hogy miért nem kerültem bele később? Hát egyrészt, mert sokan előztek nyilvánvaló. Voltak azért időszakok, amikor mondjuk az elmúlt 16, meg előtte 8-szal szintén, amikor többen bekopogtak az ajtón, hogy ellenállhatatlan ajánlatot tesznek a
cégem. Tényleg volt ilyen?
Hát nem is egyszer. Szerintem, aki valahol ott volt az élen, az többnyire vagy megélte, vagy betokozódott.
És mindig nemet mondott?
Nemet mondtam, és kimenekültem, igen. Sikerült. Volt olyan, ez a műsor erről szól, beszéljek erről?
Bármiről.
Bármiről. Hát volt olyan élményem, hogy akkor részletesebben elmesélem. A Tűzolt utcában a tűzraktárról, nem tudom, hogy az emlékei élnek-e, az a Labormim gyárépülete volt. A Labormimnek a gyárépületét megvettem a Reálbanktól, mégpedig úgy, hogy 8 hónapon keresztül nem tudtunk megállapodni, mert a Reálbank tartotta az árat, én pedig annyit nem akartam adni érte. Míg nem, a Reálbanknak volt 9%-a a Postabankban, és akkor az első Orbán kormány működött még, ha jól emlékszem, és hát Viktorunk nem vette jó néven, hogy a Reálbank nem adta oda a 9% Postabank részesedését, és én nekem akkor a vészcsengőjén beindultak, és azt mondtam, azonnal megveszem akkor a Reálbanktól, azon az áron az ingatlanokat, mert hozzáalkottam még egyet, amit kértek, egy feltétellel, ha kapok fél év fizetési határidőt, lefoglalózom, fél év fizetési határidő, és fizethetek reálbanki kötvényekkel és részvényekkel. És ebben megállapodtunk. Most 3 hónapon belül újságírók nyomoztak, hogy ki az a marha, aki reálbanki részvényeket, kötvényeket 50%-os áron vesz. Én ugyanis megbíztam brókereket, hogy 50%-on vegyenek a nulla értékű részvényekből, csak kis tételekbe, 2 millió forintos tételekbe, és csak nyugdíjasoktól. Tehát totál tönkretették a bankot, és így fele áron meg tudtam venni a Tűzoltó utcai ingatlant. És akkor a Tűzoltó utcai ingatlan az volt az elképzelésem, az ugye közel van az egyetemhez, a Sotéhez, és Sotének pedig volt egy ingatlana fönt a Fogaskerekűnél, a 2-es belklinika.
Hogy elcserélik.
És én leírtam a tulasai rektor úrnak, hogy javaslok egy bartert, cseréljük el az ingatlanainkat, úgyhogy én csinálok itt egy kollégiumot, kampuszt. Ő pedig odaadja a 2-es belklinikát. Értékében egyeztetünk, és plusz-minuszba elszámolunk. Hát ebben nem lett semmi, mert azt mondta a rektor úr, hogy ez egy nem diákbarát környezet, ez egy ipari környezet. Hát ezen úgy felkaptam a vizet, hogy megkerestem az egyetemet, és a diákokkal csináltuk a tűzraktárt. Ez egy kulturális szórakoztató, az első romkocsma volt a városban, ahol 6 sörcsap volt az udvaron, a háztető Macbeth angol nyelven, tévéfelvétel, az első emeleten indiai kiállítás, és mindenütt valamilyen kulturális szórakoztató rendezvény. Ez egy 10 000 négyzetméteres épület. És akkor megírtam a tulajdonosainak, hogy meghívjuk a hivatalos megnyitásra, ahol 2700 fizető vendég volt. Fizető vendég 2700. Mondom, akkor ennyire nem diákbarát ez a környezet. Na lényeg az, hogy telt az idő, Orbán kormány erősödött, megkeresett 2 fiatal ember, hogy olvasták a javaslatomat. Kiváló, éljünk vele, csináljuk meg, uraim, tártkarokkal várom. Visszajönnek 2 nap múlva, hogy megcsináljuk helyett, ők megcsinálják, megveszik tőlem. Hát ez már nem annyira tetszett, pláne amikor meghallottam az árat, amit kínáltak. Mondom, hogy gondolkoztak el rajta. Hazamentem, mondom, összehívom a bordot, leültem a lányaimmal megbeszélni a következő döntést. Lányom óvatos, duhaj, azt mondta, hogy ne vitatkozzunk, így se vesztünk rajta, add el. Visszamentem, rendben van, küldöm a szerződés tervezetet, 10% foglaló, 90% 30 napon belül. Visszajött a válasz, hogy 10% előleg, és a 90% pedig 300%, tehát 1 év múlva. Ez ugye egy ingatlannál azt jelenti, hogy a szennyezet lesz a taltalaj, beázik az ERESZ, repett a tető, statikailag. Tehát magyarul ebből nem lesz további van semmi pénz, úgyhogy mondtam, hogy köszönöm szépen, így nem. 24 órán belül a balatoni szüleim kisházánál a Múzeum utcai 68 négyzetes lakásba, a Lánchíd utcai irodánkba, az Isten irigyánál, tehát az összes telephelyemen, lakhelyemen és a rokonaim összes ingatlanban megjelentek, akkor még APEC rendőrségnek hívták őket, hogy csak megnéztük, hogy itt vannak-e, be van-e jelentve, kint van-e a tábla, ennyi. Majd jött a hívás, hogy gondolkoztam-e az ajánlatukon, és mondtam, hogy gondolkoztam, igen, és köszönöm szépen, nem fogadom el. Persze az életöztön megszólalt, és rögtön megkerestem olyan befektetőt, aki elvitt a Hippo Bankhoz. A Hippo Bank a Rákóczi úton egy osztrák bank volt, és a Hippo Banknak pontosan háromszor annyiért adtam el, mint amennyit kínáltak érte a mereslegények. Utána tény, békén hagytak.
Tehát, ezt kezdtem kérdezni, hogy többet nem jelentkezett a két miután már jól fésült fiatalember?
De utána, bocsánat, még volt egy jelentkezés, hogy gondolkoztam, mert mondtam, hogy igen, akkor mondtak, ők is gondolkoznak, és visszahívtak utána, hogy most már csak 90% ugyanolyan feltételekkel. És akkor mentem, és adtam el a befektetőnek a banki háttérrel, aki hitelt kapott erre.
Ez egy gyönyörű dolgokat éltünk meg itt ebben az országban.
Gyönyörűeket. Volt még két-három ilyen, tehát...
Kíváncsian hallgatom.
Szívesen mesélek, jó, nagyon szívesen mesélek erről, de hát van egy remek, nagyon sok jó sztori az életemben, gazdasági, meg egyéb, de hogyha ezek az érdekesebb témák, akkor...
Minden érdekes, szerintem nyugodtan beszélgethetünk mindenről.
Van Budán egy családi házunk, ami korábban az otthonunk volt, de sajnos az otthon kinőtt minket, nagyobb lett a ház, mint amekkora szükséges, mert a nagyobbik lányom az külföldön van, feleségemet 2000-ben elvesztettem, és hát nem akartunk visszamenni ebbe a házba, amikor kiköltöztünk. És hát ott a szomszédommal, aki egy kormányhivatal vezetője, az volt egy vitánk, a vita nagyon egyszerű volt, az ő telke fölött, például nem is a telke, hanem a szolgálmi útja fölött, keresztül meg 8 méter magasan egy telefonkábel. És ő ezért feljelentett birtokháborításért. Mondtam, igaza van, leszereltem, majd télen, mert nekem szükségem volt erre a kábelre, beástam a földbe, és így aztán már nem zavarhatta. Még nem megtudta, hogy a földbe továbbra is össze van kötve a két házunk, úgyhogy elkezdett egy csatát. A csata vége az lett, hogy a NAV-ot rámuszította, és volt egy nagyon kedves, nagyon alapos NAV munkatárs, egy ellenőr, aki rendszeresen jelentkezett nálam, hogy mi volt az a 90 ezer forint, amit a balatoni kikötőből az egyik tulajdonos társ, vagy az egyik hajós szomszéd átutalt. Na, hétvégén nem volt nála pénz, kölcsön adtam neki, másnap visszautalta. Igen, így volt, ő is ezt mondja. És akkor mi volt az a 120 ezer forint, amit egy szörfkereskedő utalt nekem. Mondom, vettem tőle egy szörfásznat 170 ezer forintért, de odaadtam neki egy régi deszkámat, egy bumot, meg egy árbócot, és így az egyenleg az én javamra volt 120 ezer forint, és ezt átutalta. Igaza van, ez is így volt. És ez így ment heteken keresztül, ilyen tételekkel. Az összes többiről nem tudtam, mert azt a munkatársaim lekezelték, tehát ami a céges utalásokkal, a céges bankszámmal kapcsolatban volt, tehát ilyen mélység, mondom, meddig fogja ezt csinálni, addig, amíg nem tud valamit, hát azt mondja, sajnos, amíg azt nem mondják, hogy abba hagyhatom. És akkor volt egy nagyobb tétel, egy utalás, nem mondom ki a nevét, de az illető az egy miniszter volt, aki ezt utalta, akivel nekem volt egy dílem, egy üzleti díl, akkor még nem volt miniszter, amikor ez a díl megkötetett, és annyira korrekt volt, és ez kivétel abban a rendszerben és abban a kormányban, hogy én azt mondtam, hogy 5 millióval többért adom, csak elkülön, vagy többért veszem, csak megkülön, mert nem veszem meg. Mondta, nem ő ennél drágábban, vagy olcsóbban nem adja, de kifizeti az 5 milliót másképpen. És akkor megállapodtunk, hogy rendben kifizet, de másképpen én pedig adok neki ezért az 5 millióért valamit. Mert ez az 5 millió bejött, és akkor elmondtam, hogy hát ezt attól az úrtól, kitől, csak nem a minisztertől, de na, onnantól kezdve vége volt a vizsgálat.
Ez hányban volt?
Ez 6 évvel ezelőtt.
6 évvel ezelőtt. Jövök a villámkérdésre.
Igen,
jó?
Figyelek.
Rágógumi vagy IBM gépek?
Mind a kettő.
Ez a rágógumi sztori, ez ilyen nagyon, nagyon legendásnak tűnik.
Egyébként
amennyire tudom, ön egy széltől is óvott gyermek volt, akit a szülei mindentől féltettek. Ehhez képest 9 éves korában, ha jól értettem, akkor Budapesten vásárolt 200 rágógumit, amit elvitt
Pécsre.
Pécsre, nem tudom, hogy nyilván nem gondolom, hogy nem egyedül a vonat, gondolom nem gyalog, mondanák, idézni klasszikusokat. Elvitte Pécsre, mert előzőleg rájött, hogy Pécset drágábban lehet rágógumit kapni, mint Budapesten.
9 éves koromban lementünk, levittek a szüleim Pécsre, mert úgy volt, tehát cserenyaraltatás volt, volt ott egy családi barát, szüleimnek egy baráti családja, és ott volt egy nálam egy-két évvel idősebb fiú, Zsankol az egy szegény, aki meghalt már közben, és hát, hogy ott akarnak hagyni 2 hétre, de hát előtt megmutatták, és amikor megmutatták, akkor én körülnéztem, hogy hát itt fogok elszenvedni 2 hetet, mi lesz velem, szüleim nélkül, de azért azt megjegyeztem, hogy ott a rágógumi az 1 forint 20 fillér volt, míg nem, ha nagy tételbe vettem Budapesten, akkor 90 fillér. Úgyhogy rögtön úgy mentem le a kosarára 2 hétre, hogy vittem magammal néhány száz rágógumit, és így mondtam azt mondjam, hogy nem kell nekem zseppénz, mert akkor egy mozijegy, azt hiszem 90 fillér volt, tehát a rágógumiból, 3 rágógumiból már megvolt a mozijegy, úgyhogy én láttam vendégül mindenkit.
Az IBM gépek pedig azok már 90-es évek talán.
Ez pontosan a rendszerváltás.
89-90, amikor megvett, lehet, hogy rossz a szám, 1000 IBM gépet, vagy sok IBM gépet, viszont mire ezeket tudta volna értékesíteni, a gépek egy kicsit elavultak. És utána ennek a részét, ha jól értettem, Szovjetunióban értékesítette, a többit pedig Magyarországon adta el.
Így volt, de ha már az IBM szóba került, hagyd meséljen, hogy hogy lettem én IBM business partner. Egy fogadásra meghívott az IBM-nek a vezérigazgató nője, ez még rendszerváltás előtt volt, az első választás, szabad választás előtt. És az IBM akkor leállt a másológépeknek a forgalmazásával és gyártásával, és ott volt 120 darab másológép a raktáron. És hát a fogadás közben, pezsgőzés közben bedobta az igazgató asszony, hogy kivállalja ennek az értékesítését. Azonnal feltettem a kezem, fogalmam nem volt, mi az a másológép, ilyen nagy darab ládák voltak, meg azt tudom, mennyi az értéke, de rögtön elvállaltam, és akkor tessék, másnapra adjunk egy koncepciót, hogy hogyan fogjuk eladni. És a következőt találtuk ki, kihelyeztem mind a 120 darab gépet, akkor még tanácsnak hívták a tanácsokhoz, meg a választási irodákba. És megtörtént az első forduló, és utána elmentem a tanácsokhoz, választási irodákba, pártirodákba, vagy hát sajnos nekem bizományban volt, hogy vissza kell vennem, egyetlen egyet nem kellett visszavennem, mindegyiket kifizették, úgyhogy a 120-ból 118-at eladtam, 2-t pedig odaajándékoztam, egyet az MDF-nek, egyet meg a SZADESZ-nek.
Ezek azok a vagányságok, amiről beszéltem az elején, amikor azt mondtam, hogy Demián, meg Valószeg Csányi, meg ön, aki ez a generáció, tehát ezekkel a trükkökkel.
Ez a számítógépre is válaszolok.
Persze.
Valóban úgy volt, hogy az IBM bizonyos típusokra adott kizárólagos forgalmazási jogot, és én azt mondtam, hogy az első nagy mennyiséget behozom. Először egy konténerrel próbálkoztam, aztán behoztam 1200 darabot egyébként. Hát meglehetősen nyomott áron. És megvolt az elképzelés, hogy kinek adom el. Ez egyébként a belügyminisztérium és a rendőrség volt. Előre egyeztettem, hogy milyen típusok kellene, neki kellett volna 500 darab ilyenből, az összes többi sallangot pedig megvolt az elképzelésem, hogy hova teszem, az pedig kórházi informatikában munkaállomásként el lehetett adni. Hát a belügyminisztérium rendőrségi ügyletből nem lett semmi, ugyanis egy akkor ismert cég, a Műszertechnika véletlenül megvette pont ugyanezt a gépet 4 megabyte RAM-mal nagyobb háttértárolóval, és így aztán az ő gépét választották. A multinak a korrektségét egy kicsit így megkérdőjelezném, hogy az a, de igaza volt, az a típus, az enyém az 4 megabyte volt, a Műszertechnikai 8 megabyte, tehát nem pont ugyanaz.
Ugye ez Széles Gábornak a cége
volt. Széles Gábornak a cége volt, igen. És akkor ott maradt a nyakamon 1100 néhány száz darab gép, abból egy részét valóban a kórházi informatikába be tudtam állítani, és akkor piacvezető volt a Labcom, Mutex, az osztrák és a magyar cégem együtt, kórházi informatikában 5500 kórházi ágyat szaportáltunk, és láttuk el hardware szoftver támogatással, és szállítottuk a hardvereket. Többek között ezeket a egyébként elavult gépeket, amelyek munkaállomásnak viszont tökéletesek voltak, mert fölöttük volt egy risk, egy központi gép. És a maradékkal mi a fenét kezdjek? Hát kiszállítottam a fák államába, és cserébe kaptam érte nyersanyagot, amiben alumínium volt, de tilos volt a nyersanyag export a volt Szovjetunióból, a fák államokból, úgyhogy a számítógépes padlóként jött be. És akkor így megvolt a csere, én szállítottam számítógépet, kaptam alumíniumot. Az alumíniumot el is tudtam adni Ausztriába. Igen ám, de az oroszok is akartak egy kis dílt csinálni, és a 28 vagon alumínium mellé szállítottak két vagonba faházakat, hogy hát a padlók jött a faház is. De a faház az nem hozzám jött, hanem az egy szegedi vállalkozónak, hogy az egész szerelvény elment Szegedre. Hát amíg én kerestem és nyomoztam utána, addig eltűnt a vevőm, az osztrák vevőm, mert neki időre kellett az alumínium. Hát ez már bonyolultabb, és nagy nehezen sikerült megszerelni.
Hát szerintem, most is ott van valahol rákos rendező.
Nem, akkor egy érdekes világot le kellett küldeni egy magánnyomozót, és hát azért így került hozzám vissza, hogy a magánnyomozó az látogatóba ment az illetőhöz. Sokszor elküldték, még nem mondta, hogy én vastagcombónak hívtam csak a magánnyomozót, hogy hát nézze, nekem szükségem van az árulni, most már hatodszor vagyok itt. A gondolja, mert ugye soha nem volt bent az illető a cégnél, a gondolja, akkor megkeresem a főnökét ebben az utcában a házába, vagy a barátnőjének a lakásán itt, vagy elmegyek a szüleihez oda, tehát mondja meg, hogy sorra végigjárjam ide. Rögtön jött a 28 vagon, és akkor így megkaptam Budapesten.
Szerintem nem szerettem volna tudni, hogy találta meg. Következő kérdésem, mi erősebb nosztalgia, a Ruhrvidék vagy Ausztria?
Ruhrvidék.
Mi?
A Ruhrvidéken én oda mentem egy fiatal magyar mérnökként, egy roppant gazdag, fejlett, akkori Wirtschaftswunder Németországba, ahol mindenki a hónom alá akart nyúlni, mindenki segített, mindenki jó barát volt. Ez a jó barátság és segítőkészség mindig addig tart, amíg az én kocsim kisebb, mint az övéké. Ausztriába pedig úgy mentem, hogy az én kocsim nagyobb volt, mint az ottaniaké, és az én lakásom is nagyobb volt, a szállodában, a társasházból a 48% az enyém volt, ott egy 50 szobás szállodát vettünk először, uszodával, medencével, wellness-szel, fitness-szel és így tovább, három étteremmel, majd egy pár évvel később, amikor a lányom még feltupírozták a vállalkozást, akkor megvettünk még egyet, egy teniszcsarnokos hotelt, úgyhogy nekünk egy nagyon elegáns Wolfgangsee melletti kis üdülővároska, üdülőfaluban a két legnagyobb négycsillagos szálloda miénk volt. Hát nem azt mondom, hogy minket ott nagyon támogattak, de az nem Ruhrvidék volt, és nem Németország.
TB reform, adott esetben több biztosítós modell, vagy a mostani rendszer megtartása?
Ugye a mostani rendszer az semmiképpen sem jó. Tehát kialakult egy magánegészségügy, aminek a kétharmada vagy még több olyan támogatott, felfújt és NEAC vagy OEP-el finanszírozott szolgáltatásokat vásárló és eladó cég, amely mögött a NER szaga érződik, amelyik eleve nem lehet versenyben azokkal a magánszolgáltatókkal, akik saját tőkéből, saját magunk építettek fel valamit. Nálam az Istengyi klinikán 300 német pontszámú finanszírozás volt, erről is lemondtam. Tehát ezt is visszaadtam, és kizárólag a piacon akarok megélni, még akkor is, hogyha a 100 méteres síkfutásba 30 méteres hátránnyal indulunk. Mert mindig valami olyat próbálunk behozni, ami új, ami másnak nincs, és ezzel életképesek vagyunk, sőt, folyamatosan növekszünk, és egy nagyon szerény, de 10%, tehát két számjegyű nyerességgel dolgozunk, most már tartósan évek óta. Pedig a piac nagyon is ingadozik. Tehát ezt fenntartani, ahol vannak olyan szolgáltatások, amit megvesz az állam túlárazottan, miközben a saját tevékenységéből veszteséges, ez így nem működik. Több biztosítós modell vagy. Ugye azt látom, hogy a magyar kormány az mindenképpen meg akarja erősíteni az állami egészségügyet. Ezzel abszolút egyet kell értenem. Tehát ezzel abszolút egyet értek. Hogy ebben hogy tudunk beintegrálódni mi magánszolgáltatók, ez egy nagy kérdés, de először valóban le kéne tisztítani a piacot. Tehát az, akik több tízmilliárdos állami támogatással építenek maguknak kórházat, hogy aztán a NEAC magyar állam drágán megvigye ezt a szolgáltatást, hát ez a modell, ez senkinek nem előnyös. Itt egy tisztes változtatás kell, de az igazi működő modell az a szektorsemleges, több biztosítós modell kell, hogy legyen. És még egy súlypontváltás, nem a betegségeket kell gyógyítani, hanem az egészséget kell megtartani. Ezt ugye Kóka mondja sokszor, de neki ebbe igaza van. Ebben neki igaza van. Meggyőződésem, hogy életmóddal, étkezéssel, sikeres élettel meg lehet hosszabbítani az egészséges élettartamot.
Következő kérdésem az lett volna, hogy önállóság vagy inkább csapatban, de ezzel egy picit ráfűzök a mindenre, amit az imént mondott, mert hitettet amellett, hogy azt kell csinálni, amit önök csinálnak, szembe olyan magánegészségügyi mamutokkal, amik itt vannak, és NER kapcsolataik voltak. De önök úgy jól tudom, csatlakoztak a Triton Life csoporthoz, és a Tritonról legalábbis piaci és orvosi berkekben nem ritkán említették, hogy nincsenek rosszban NER-ben. NER-rel is finoman fogalmaztam.
Igen, kiválóan mondta múlt időben. Ugyanis a Triton Life-ra valóban volt egy együttműködésünk, aminek a lényege az volt, hogy mi szerettünk volna együttműködni, de ők neki nem volt erre kapacitásuk. A Haraszti Péter szegény Isten nyugasztalja, egy kiváló, rendes, értelmes.
Ez, aki tragikusan meghalt Egerben futás közben.
Igen, olyan stressz, olyan nyomás volt rajta, hogy ezt nem bírt el a szervezete, úgyhogy tényleg nagyon sajnálom, különösen a családját, három gyerek maradt ott utána. Ugye vele mi abba állapodtunk meg, hogy én egy menekülő utat kerestem, az a nagyságrend, amit mi az Istenklinikán csinálunk, az ugye a néhány milliárd, épp hogy két személyű nyerességgel, ez nem piacképes, még nem az a nagyságrend, amire a piacvevő. Kettő, az világosan látszik, hogy előbb-utóbb minket vagy agyonnyomnak, vagy be akarnak venni, vagy tönkretesznek. Tehát egy menekülútat kerestem, és erre a Triton Life a maga nagyságrendi növekedésével, céljaival egy jó kimenő út lehetett volna, és ezért meglapodunk abba, hogyha ők eladják magukat, már pedig ők ezzel a céllal pumpálták a lufit, tehát ők egy hatalmas 27 milliárdos vállalkozást növeltek, amelynek a tejszihabja lehetett az Isten Egyeklinika, és abban maradtunk, hogyha ők eladják saját magukat, megtalálják a vevőt, akkor el kell adniuk az Isten Egyeklinikát is, mégpedig tisztelesebb iddaszorzóval. Tehát nekem ez lett volna az, hogy ne tegyenek minket tönkre, mert ez a nagyságrend, ez így csak akkor életképes, ha lében úgy lében lasszan, és nem lében úgy lében hagyni. Tehát ha hagynak élni, már pedig, és az előző rendszerben azért ez világosan látszott, hogy madzagon lógott mindenkinek a biztonságát. Senkinek nincs Magyarországon az egészségügybe állandó működési engedélye. Mindenkinek csak ideiglenes működési engedélye van, amit holnap visszavonhatnak. Most én remélem, hogy egy más világ jön. A Hegedűs az egy kiváló szakember. Az kicsit veszélyes a magánegészségügyeknek, hogy most megint egy olyan előnyt kap egy versenytárs, már pedig az olyan finanszírozott állami kórházak, közkórházak és a szolgáltatók azért konkurencia, akárhogy vesszük. Hát ők fel lesznek pumpálva tőkével, pénzzel, akkor nekünk ugyancsak össze kell szedni magunkat a minőséggel. Én azért nem félek ettől, és egy előbb-utóbb bízom benne, hogy szektorsemlegesen minket is úgy fognak finanszírozni, mint őket, és mi nekünk is lesz olyan lehetőségünk, mint a többi egészségügyi szolgáltatónak.
Az Isteni Klinika nem számít túl nagy klinikának, nem?
Kicsi. Nagyok igen. Azok több tízmilliárdosak, mi pedig két milliárdosak.
Igen, meg. Tehát erre gondoltam, hogy itt nem ugyanaz történik, vagy hogy lehet ebből kimenekülni, mint ami történt mondjuk a kereskedelemben, hogy nagyon jó kis boltok voltak Magyarországon. Van még néhány, persze szeretem, én is szeretek olyan helyre menni, ahol bemegyek, köszönnek, és megkérdezik, hogy ugyanaz kérem, mint három nappal ezelőtt. De közben azért a plázák és a hipermarketek, ők tulajdonképpen ezektől elvitték a fogyasztóknak egy jelentős részét. Ugye most felvetődött az, hogy a Tritont megveszi Váberer György, az lehet, hogy ez egy hatalmas konglomerátum lesz, hogyha ezt működtetni tudja, plusz mellé teszi a Váberer Medikált, akkor az hatalmas. A Beck itt van a piacon, és nagy. Valószínű, hogy van még néhány, egy-kettő néhány, aki szintén nagynak számít. Hogy tudnak itt a kisebb klinikák talpon maradni?
Mint a kis üzletek. Ön olyan boltba megy be, ahol elmondják önnek, hogy na, ilyen rumot még biztosan nem ivott, mert ez a kubai rom, ez ezt tudja, és emellé ezt a szivart ajánlják. És biztos, hogy nem minden nap vásárolott, mert a lisztet, meg a vizet, meg egyébet megvesz a Lidlbe, vagy akárhol.
Gyakrabban fogja a liszt, mint a rum.
Igen, de a kuriózomokért, az extra kiszolgálásért, a különleges elbánásért biztos oda mennek. És az Isteni Klinikán ugye az elmúlt másfél-két évben mi bővültünk, és most építjük a 6. épületünket egyébként. Az ingatlanok azok külön cégben vannak, tehát a működtető cég az egy részvénytársaság, és az ingatlan tulajdonos pedig a családi cég. Most a klinikától függetlenül nyitottunk egy pszichoterápiás központot, ezt a feleségem irányítja, és...
Ez az Anker után, közben?
Nem, ugyanott az Isteni Klinikán. Ugyanott. Csak ez egy külön épület, amit megvettünk 2 évvel ezelőtt, és abba ezt raktuk össze, és hát látszik, hogy őrült nagy kereslet van. Őrült nagy kereslet van, és hát ott olyan dolgokat kínálunk, amit másút nem igazán. Tudom én, LMBTQ stresszkezelést, a bullying gyors gyerekeknek a szülők terápiáját. Rájöttünk, hogy az élményterápia a tinédzsereknek egy kiváló dolog, de hát az élményterápia a tinédzsereknek semmit nem ér, ha a szülőket nem kezeljük mellette, mert valaminek az okokozati összefüggése mindez. Na most ilyen komplexitásában nem nagyon kínálnak a piacon szolgáltatást, és akkor ott van még mellette, hogy a másik épületben meg talán minden egyebet, a labortól kezdve a szépészetig, a plasztikai sebészetig, tehát ott egy csokorba egymásra épülve szépen föl lehet építeni egy szolgáltatási
csomagot. Szükség van az egészségügyi vállalkozók összefogására? Vagy ez nem működik?
Szerintem nagyon nagy szükség lenne, de teljes egyáltalán nem működik.
Mi az oka ennek? Mikor minden észszerűség azt mondaná, hogy A-nál van, hülyeséget fogok mondani, A-nál van CT, B-nél van fogászat, D-nél van egynapos sebészet, és nem tudom, hogy H-nál van LMBTQ pszicho és pszichiátriai szakambulancia.
Ugye a magyar kapitalizmus piacgazdaság eldeformálódott az elmúlt évtizedekben. Már a korából adódóan el kellett volna jutni ide, hiszen már felnőtt korban vagyunk a 30-40-es évekkel, hogy erre rájöjjünk. Olyan mértében deformálódott a piacgazdaság, hogy ez még nem alakult ki, mi még az enyém a várt, ilyed a lekvár, meg az én homokozom ez című megközelítés, ami uralkodik.
Ilyenkor szokott előfordulni az, hogy elindulok a 10 villám kérdéssel, majd egy ponton eltérek, de ígérem, vissza fogok még térni, vagy nem, de ez mindig változó, hogy ha visszamenne időben 1990 második felébe, 91 elejére, és elmesélni az akkori önmagának, hogy mi van most Magyarországon, akkor az akkori önmaga mit szólna ehhez?
Szörnyűködne. Mondjuk, hogy nem a mai állapotról, a 2 héttel az vagy 2 hónap az ötti
állapotról. Ahogy általában beszélek most. Igen. 2026 Magyarországáról.
Bár most is nagyon fontosnak tartom, hogy az új kormány mielőtt csípőből tüzel, hallgassa meg a szakmát, figyeljen oda az érdekképviseleti szervezeteknek a mondandójára, mert nem csak hülyék ülnek ott, meg nem csak volt nerlovagok. És nehogy a fürdővízzel ki legyen öntve a gyerek is. Most mondhatnám a BVK-t, a vagyonadót, a különböző dolgokat, tehát végig kell nézni, hogy minek mi a hatása, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy Magyar Péterék erre figyeljenek oda.
Ön szerint jó a vagyonadó?
A gazdagok adóztatása szükséges, nem mindegy azonban, hogy hogyan. Ha nekem holnap azt mondják, hogy a 9% társasági adót megemelik 10 akármennyire, szemlében és nélkül egyetértek vele. Sok minden más adóformát is lehet változtatni, úgyhogy a gazdagok tényleg
járuljanak hozzá.
Járuljanak hozzá ahhoz, hogy az ország ez élhető legyen. A vagyonadót nem tartom így jónak, az alapgondolat azért nem tartom jónak, mert nem szektorsemleges. Hát ide jön egy dél-koreai, kínai, akármilyen befektető, és az ő vagyonát, amit itt hoz létre, az ő vagyonát, ami otthon van neki, azt senki nem adóztatja. Uh-huh. Az enyémet igen. Tehát már megint hátrányból kell indulnunk. De azt mondom, hogy ez a vagyonadó is működőképes lehet, hogyha ki lehet váltani a vagyonadót például beruházással. hogyha én az 1%-nyi vadonodnak többszörösét beruházom, akkor munkahelyet teremtek, SZIA-t fizetek, szociót fizetek, amit anyagot vásárolok 27% áfával terhelt. Tehát a költségvetésbe legalább annyit betermelek, mint hogyha a lábamra még egy súlyt kötve próbálnak gyorsabb futásra kényszeríteni, és terhelnének egy vadonadóval. Másrészt a vadonadó számítása micsoda? Az egyik cégem tavaly búsás nyerességet termelt, idén eddig veszteséget, mert megszűnt a dél-koreai akkumulátor beszállítógyárnak a megrendelése nálam. Akkor most miután, mikor? Egyik évben fizetek egy nagyobb vagyon, utána adott másképp meg visszakapok majd, mert most az értéktelen legyen. Hát követhetetlen. Másrészt meg kell nézni a nemzetközi tapasztalatokat. 15-ből 3-nál működik, ott is különböző megszorításokkal. Volt olyan vagyonadó, ahol be akarták vezetni, mire bevezették? Már visszavonták, mert látszott a hatása.
Viszont nagyon jó marketingelhető intézkedés.
Én azt mondom, hogy a vagyonosokat helyre kell tenni, meg kell nézni az elmúlt 15, akár 25 évet. Mennyi visszanemtérítendő támogatást kapott, mennyi közbeszerzést nyert, mennyi állami beruházáson vett részt, azoknak milyen volt a nyereségtartalma, ragyogóan helyre lehet tenni ezt az igazságtételt. És aki alkotott, aki hatott, gyarapított, akinek volt fantáziája, szorgalmas volt, aki tényleg valamit pluszba hozott, azt nézzék meg, hogy annak egyébként milyen szociális terviselése volt. Mindegyik ilyen barátom alapítványt visz, támogat, árvákat nyaraltat, és így tovább. Mennyivel szebb érzés ezt úgy adni, mint amikor azt mondják, hogy na, próbálj meg ezzel kimenekülni, úgyis ki fognak menekülni.
Mondta, hogy a 90-es évek Kudas Lászlója szörnyűködne, hogy szerint hol ment félre ez az egész? Nem hiszem, hogy az elmúlt 16 év katasztrófa volt ennek az országnak, vagy nagyon sok tekintetben katasztrófa volt ennek az országnak, de kétlem, hogy csak ott ment volna félre ez az egész.
Valószínűleg a legeslegelső békésnek nem lett volna szabad ennyire puhának lenni a váltásnak. Tehát ott kellett volna valószínűleg valami számon kérés ahhoz, hogy rögződjön, hogy nem lehet akármit csinálni. És az is tény, hogy a rendszerváltásra 89-90-ben azért túléltek az előző rendszernek a káderei. Ami persze sokkal jobb, mint hogyha fölöslegesen ford volna bármiféle vér, de ebből tanulva juthattunk el oda, hogy 16 évig ez volt, ami volt.
Vért valószínűleg nem kíván az ember, sőt, biztos nem kíván, de igen, tehát ez a... Magam is úgy gondolom, hogy nagyon sok területen gyakorlatilag egy sima tabularázát alkalmaztunk, és azt mondtuk, hogy mindenki hajrá, miközben azért nem, mindaz, ami történt 89 előtt, az szerintem nem múlhatott volna el következmények nélkül.
Az ügynök aktákat fel kellett volna nyitni például. Semmiképpen nem lett volna szabad durvább dolgot csinálni, mert az mindig, ha csak egyetlen egy helye, egy alkalommal rossz helyre ütnek, azért már nem lehet kárpótlást nyújtani.
Pontosan. Tehát
most is erre oda kell figyelni, szerintem.
Így igaz. Már a gazdaságnál vagyunk, akkor megkérdezem azt, hogy én ugye a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének vezetője. Miért van szükség ilyen szervezetre? Így gondolkodtam, van VOSZ, van kamara, vannak összefogások, miért kell külön kimondani, hogy kell egy olyan, hogy Családi Vállalkozások Országos Szövetsége?
Ugye kezdjük az indulásnál, az már jó 20-akárhány éve volt, amikor teljesen véletlenszerűen jött létre egy ilyen egyesület, mégpedig úgy, hogy egy magánbank meghívott 16 nagy családi cég vezetőt egy Tina Turner koncertre Bécsbe. Hát ennek nem lehet ellenállni, úgyhogy a rokonaihoz elmentünk Bécsbe az operába, és hát utána a külön teremben volt egy fogadás, hogy nem akarunk-e hasonlóképpen, mint a környező országban, Ausztriában, Németországban, mindenütt a nagy családi cégnek csinálni egy érdekképviseletet, egy értékmegőrző egyesületet. Tehát mi legyen a célunk? És hát akkor megfogalmazott a cél, hogy az egyenesági ajándékozás és örökösödés legyen illeték és adómentes. És miután ezt talán többen megfogalmazott, de engem választottak meg alapítójának. Ez az FBNH, ma is működő cég, a Family Business Network Hungary, az kimondottan nagy családi céget fogja össze. Most én két ciklus után azt mondtam, hogy a aki 10 évnél tovább képes túlélni családi cégként, az tök mindegy, hogy mekkora, meg mekkora forgalma, mert ott ugye limitek voltak. Aki 10 évnél tovább tudja családi cégként az életet biztosítani, annak egészen biztos az a célja, hogy generációkon átívelő vállalkozása legyen. Ez egy érték. Ennek kell valamilyen érték, érdekes értékképviselet, és ezért megcsináltuk a Családi Vállalkozások Országos Egyesületét, ami független az FBNH-tól. Most már több ilyen szervezet van, akik kimondottan a generációváltással foglalkoznak, és ez a meghatározó. Tehát az, hogy túléljen egy cég, az az országnak meghatározó. Hát százaknak adunk munkát, belőlünk családok élnek, és hát ez az igazi vesztesség, amikor nekem nem fejlesztésre lehet majd költenem a pénzemet, mert le kell adózni, semmi gond nincs ezzel, csak nem tudok annyi embert foglalkoztatni. Ott, ahol gondom van, ott el kell bocsátanom. Én a Covid alatt is minden munkatársnak teljes fizetéssel hónapokon keresztül biztosítottam, hogy otthon tudjanak maradni. Cserébe dolgoznak nálunk sokkal kisebb fizetésért, mint amennyiért ajánlatot kapnak. Tehát 100 000 forintért tőle nem nagyon lehet elcsábítani munkatársat 100 000 forinttal többért.
De közben azt olvastam, hogy ez a terv, hogy továbbadja gyerekeinek a céget, vagy a cégvezetőjét, ez az egyik kudarca.
Nem mondanám.
Vagy legalábbis nem sikerült.
Nem így van.
Sikerült?
Nem.
Akkor jól van, köszönöm.
Jány mondaná a művelt francia. A nagyobbik lányom az 16 éven keresztül a férjével együtt az ausztriai cégeinket, tehát a szállodákat vitte, mint 24 órás szolgálatba, és azt mondták 16 év után, hogy ebből elég. És eladtuk az egyiket, azóta Spanyolországba élnek.
Ez a 16 év ilyen választók időszak lehet.
Igen. De azóta is online az osztrák cégnek a gazdasági ügyeit ők viszik. Tehát most is benne vannak a családi cégben. Kisebbik lányom 3 év után azt mondta, hogy köszöni szépen, ő papa-lánya kapcsolatot akar, és nem pedig termelési tanácskozásokat, meg egyébként is ő alkalmatlan erre, mert ő nem képes kirúgni egy nála 15 évvel idősebb családanyát, aki egy gyerek neveli a két gyerekét, és akkor ő köszöni szépen magát bocsátja inkább. Csinálja a saját kis vállalkozását, mobiledző.hu, 16 edzője, alvállalkozója, alkalmazottja van, élvezi az életet, csinálja, örülök neki.
És így mi lesz a céggel?
De éppen ezt akartam mondani, de a tulajdontól nem szabadulnak meg. Uh-huh. Tehát nekik tulajdonosként kell majd vinni tovább a céget, és meg kell tanulni tulajdonosként kezelni. És ennek a megoldása a bizalmi vagyonkezelés. Az, hogy ők legyenek a kezelők, ők működtessék a vagyont, és a vállalatokat pedig vigyék menedzserek. És ebbe az irányba kell lépni, és ugyanakkor most itt a következő Demoklész kardja, hogy mi lesz a bizalmi vagyonkezelőkkel, bizalmi vagyonkezelésekkel. Ez már egy szitok szó, mert ugye ez adókimentés. Nem igaz. Meg lehet nézni a bizalmi vagyonkezelő szerződésből, hogy mi a célja. Ha ez vagyonkimentés, és már éltek vele, tessék megadóztatni. Ha vagyonkimentés, akkor tessék megszüntetni és megváltozni a törvényt. Ha a generációváltás elősegítése, ha látszik belőle az a cél, hogy egyben maradjon a működő vagyon, hiszen a négylábú székből, ha kettőt kirúgnak, felborul. A négyből egy kiesik, még a háromlábas stabilan működik tovább. És az ilyen háromlábas játék nekem negyedszer jön elő a cégeim működtetésében.
Igaz van, ahol most külföldről, vagy csak magyarországiakkal dolgoziknak?
Hát az orvosainknak egy ötöde most is külföldi. Jár hozzánk sebész Hajfáról, Svájcból, Offenbachból, Németországból.
Ez mi indokolja?
Egyrészt, mert nincs itthon igazán szakember, kevés van, rengetegen mentek külföldre. Másrészt pedig tudjuk úgy szervezni az ő beavatkozásaikat, hogy egy hétvégén 17-20 beavatkozást elvégezve megkeresi azt a pénzt, amiért érdemes még ide utaznia.
Ők olyan tudást hoznak be, ami Magyarországon egyébként nem lenne?
Inkább azt mondanám, hogy kuriózum. Mert nem azt mondom, hogy nem nincs, mert van, de igyekszünk olyan eszközöket beszerezni, olyan technikákat honosítani, és olyan szakembereket hozni ehhez, amivel tényleg, ha meghirdetjük az Istenyi Klinika honlapján, hogy ilyen és ilyen technikát alkalmazva lehet nem kevés pénzért eljönni, akkor sorba állnak, és be tudjuk ütemezni előre, úgyhogy megtöltjük a hétvégéket.
Az Istenhegyi Klinika az a vállalkozói szívének a csücske?
Én azt mondom, hogy az a presztízs, mert ha azt mondanám, hogy van 1000 ágyam Budapesten, akkor arra az ember nem okvetlenül büszke, hogy 700 ágyban vietnámiak alszanak, most már nem alszanak egyébként, mert felmondták a szerződést. Erre mondtam azt, hogy egyik évben aranybánya, másik évben veszteség.
Hogy értette, hogy...
Úgyhogy egy akkumulátor, tehát a Samsungnak egy beszállítója, egy dél-koreai cég, 700 ágyat bérel tőlem Kőbányán, és a 2028-ig érvényben lévő határidős szerződésből 2025. decemberben kiléptek. Hát olyan mértékben lecsökkent a termelésük.
Ja, tehát ez az ön egyik ingatlanában.
Az egyik ingatlanom, az egyik, tehát én funkciókat váltottam, irodaházat emlegetett. Az elején ugye volt több nagy épületünk, amelyekben hol kollégiumot csináltam, hol magánklinikát, hol szállót, munkásszállót. Most éppen majd átalakítás lesz, és majd reptéri szálloda lesz, de ez megint be kell pompálni sok 100 millió forintot ahhoz, hogy ez a funkcióváltás megvalósuljon.
Világos.
Ha elmegy vagyonadóba, akkor nem fogom tudni megcsinálni. De nem akarok bárányt idézni, és nem akarom azt a szituációt. Nekem nincs 22 milliárd támogatásom, úgyhogy én nem fenyegetem a kormányt, csak egyszerűen tényként közlöm, hogy ez van. Aha.
2014-ben egy interjúban aztán a Gentleman magazinnak azt nyilatkozta, hogy még mindig itt van az óriási nagy vágy, hogy megnyerje a kék szalagot.
Az egy testvérek között már a csapatom többször megnyerte, de abszolútba szerettem volna első lenni, viszont a tókerülő versenyeken Európában az összes többén a csapatom, még volt, amikor én is rajta voltam, de a csapatom az már az összes tavon megnyerte. A Csentomillától a Gárda tavon, a Bódani tavon, a Rondomon keresztül mindegyik versenyt, úgyhogy ez fantasztikus nagy élmény volt. Én többször és jobban törtem össze magam a hajón, mint amikor Totál Károsra törtem az autóimat. Tehát az a vitorlázás, amit a katamaránokkal, meg ezekkel a száguldógépekkel, tőkesúly nélküli száguldógépekkel csinálnak a vizen, az egy akut életveszély.
És amikor a vizen van, akkor is üzletemben?
Hát ezt kétféleképpen tudom megválaszolni. Amikor vizen vagyok és sportolok, vagy élvezzük, szörfözök, akkor nem csak hogy nem vagyok üzletember, hanem az a totál kikapcsolódás. Amikor az ember csak arra figyel, hogy most a trapézon hogy húzok meg, különben perecelek egy hatalmasat, hogy most neki merjek menni ennek a fordulónak, vagy inkább állítsam beszélbe és fektessem le, és vasszest az énök újból. Ugye a 30 csomó fölött már nem megyek neki a fordulónak, mert jobb a békesség. Akkor inkább lefektetem, kifújom, megnézem, hogy van alattam cápa, ha nincs, akkor indulok újból. De akkor az üzlet sehol nincs. Na most pontosan ezért jók ezek a sportok, mert abszolút kikapcsolódás. Tehát olyankor egyébként éjjel-nappal diktafonnal alszom, folyamatosan jár az agyam, amit én élvezek is. De ez a kikapcsolódás, ez piszokul kell, és utána akkor az ember úgy alszik, mint a baba.
Dr. Rudas László, köszönöm szépen, hogy vendégem volt, és mesélt önmagáról ebben a műsorban. Hallgatóinknak, nézőinknek a figyelmet köszönöm. Jövő hétfőn ismét lesz Business Club. Én Nagy Iván Zsolt vagyok. Viszont hallásra.
Business Club. Egy műsor üzleti döntésekről és azokról, akik a döntéseket hozzák.